Szeretett testvérem, bizonyság tételem alapigét a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszból olvasom, a Jakab levele 4. részének a 17. verséből. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, október 31-én a reformáció ünnepét üljük, nem csak mi, akik itt vagyunk, hanem szerte országunkban és szerte Európában is, sőt annak a határain túl is. Nagyon sokan tudják még azért, hogy október 31-e a reformáció ünnepe, amely természetesen nem csak egyetlen egy napot jelent, 1517. október 31-ét, hanem mindazt, amit az azután következő években és évtizedekben Isten ajándékul adott az ő választott népének. A reformáció ünnepére készülve, azt méltatva, az ünnep jelentőségét keresve, nagyon sokan, és nem csak hívő emberek, nem csak egyháztagok, hanem az egyház határain kívül élők is, sokszor fejtegetik és boncolgatják mindazt, amit reformációnak, a reformáció mozgalmának neveznek, és ilyenkor igyekeznek felsorolni mindazokat a társadalmi hatásokat, mindazokat a gazdasági és politikai hatásokat, amelyeket a reformáció mozgalma közvetlenül azokban az évtizedekben, amiután Luther Márton kiszögezte a 95 tételt, mindazt, amit az azután következő évszázadokban a reformáció hatásának tulajdonítanak, illetve, ha valaki eljut még odáig, akkor a reformáció mai társadalmi, gazdasági, politikai hatásait is igyekeznek számba venni, azt gondolván, hogy ez a jelentősége a reformációnak, a reformátorok működésének, hogy ez a jelentősége a protestantizmusnak. És vannak, akik még hozzáveszik ez a felsoroláshoz, ehhez a kutatáshoz, mindazt, ami a filozófiában megváltozott, és mindazt, ami az egyház, a középkori egyház helyzetében akkor megváltozott, és mindazt, ami az újkor egyházát jellemzi, még mindig általában megmaradva az egyháznak, mint társadalmi képződménynek a jelentőségénél. És aki még ennél is tovább megy, az pedig hozzáveszi a tudomány fejlődésében elért változásokat, hiszen ezt mindannyian nagyon jól tudjuk, a reformátorok másként tekintettek a tudományra, mint a középkori egyházak a képviselői, nem ellenségnek gondolták azt, nem igyekeztek akadályozni a tudománynak a fejlődését, sőt elismerték annak a jelentőségét, a társadalom az emberek életére gyakorolt hatását, és arra törekedtek, hogy megértsék az emberek a tudomány is Isten ajándéka, és mindaz, amit ő belerejtett a teremtett világba, a teremtésbe, és abból az ember megismeret az, egyrészt Isten dicsőségét szolgálja, másrészt az embernek örömöt jelent, hogy felfedezheti azokat a titkokat, amelyeket Isten elrejtett, és harmadsorban pedig mindennek jótékony hatása van, vagy legalábbis kellene, hogy legyen az ember hétköznapi életére is. Ebben az évben, kedves testvéreim, amikor Kálvin János születésének az 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor ezekhez az előbb elmondottakhoz még hozzájárul az, hogy a reformátorokra személyesen is, és különösen természetesen Kálvin Jánosra is, mint egykor élt történelmi jelentőségű személyre, irányul a kutatóknak, az ünneplőknek a figyelme, és az előbbiekhez hasonlóan megint csak számba veszik és elsorolják az ő hatását a filozófiára, a művészetekre, társadalomra, a politikára, és kiemelik a történelmi jelentőségét, amely nem csak korszakos, hanem úgy látják, és úgy látjuk mi is egyébként, hogy korszakokon átívelő az ő jelentősége, mindaz, amit leírt, mindaz, amit megtett, mindaz, amit örököltünk őtőle. És mégis, kedves testvéreim, úgy érzem, hogy ezek a törekvések, amelyek az ünnep méltó megünnepésére vonatkoznak egyébként, önmagukban kevesek, és hogyha csak ez lenne az ünnepünknek a lényege, a lehetőség egyáltalán, hogy számba vegyük, mi történt a múltban, annak milyen hatása van a mára, hogyan változott a társadalom, hogyan fejlődött a világ, akkor önmagában ez kevés, és éppen azt nem tesszük meg, amit a reformátorok pedig szerettek volna saját korukban is elérni, és ami az ő igazi örökségük. Erre csak egy friss élményt hadd mondjak el. Tegnap olyan összejövetelen voltam, ahol nagyon sok lelkész, nyugdíjas lelkész volt, nagyon sok olyan idős lelkész özvegy, aki az elmúlt évtizedekben különböző gyülekezetekben szolgálva hatalmas tapasztalatokat gyűjtött arra nézve, hogy mik is történnek a gyülekezetekben, hogy mik is történnek a társadalom kisebb közösségeiben, és akik féltő gonddal óvnák és óvják az egyházunkat, és megfogalmaztak sok mindent tegnap, ami az ő látásuk szerint a mai világban, a ma bennünket körülvévő világban történik, és ami történik, vagy éppen amit hiányolnak, ami nem történik egyházunkban és gyülekezeteinkben. Ezekből szeretném kiemelni azt, hogy egyértelműen úgy hallatszott a hozzászólásokból, hogy mindannyian sajnálkoznak azon, hogy úgy látják egyházunk, a Magyarországi Református Egyház teret veszt a mai társadalomban, és mindannyian úgy látják, mondom, hosszú évtizedeket látnak ők együtt, úgy látják, hogy a református kegyesség az visszaszorulóban van, illetve azt mondhatjuk már, hogy vissza is szorult, ahhoz képest, ami mondjuk csak a II. Világháború után történt a református gyülekezetekben, mindezt sajnálkozva mondják el, mindezt úgy adják elő, mint ami szinte-szinte már vissza sem hozható, meg sem változtatható, és a mai veszélyeket pedig jól látva, ilyen hozzászólás is hallottunk, hogy jó lenne könyvet írni arról, hogy mi a mi hitünknek a védelme, mit jelent az, hiszen sok új pogány mozgalom van ma is Magyarországon, nem is beszélve azokra, amelyek nem is annyira újak már, de úgy látjuk, hogy elviszik az embereket a helyes útról. Jó lenne könyvet írni arról, hogy hogyan viselkedjen majd református lelkipásztor, presbiter, egyháztag, mert látják azt, hogy nagyon sok fiatal lelkipásztor is olyan közösségekből érkezik, nagyvárosok lakótelepeiről, és olyan közösségekből, amelyeknek nincsenek egyházias vonásai, nincsen a mai fiatal lelkipásztoroknak egyházi gyülekezeti tapasztalata. Jó lenne mindezt összeszedni, megírni és kézbe adni. Kedves testvéreim, úgy érzem, hogy ha az előbb azt mondtuk, hogy azok, akik társadalmi szinten igyekeznek számba venni a reformáció vonásait, örökségét, az tiszteletre méltó, de kevés. Úgy érzem, hogy ez is, amit tegnap hallottam, önmagában természetesen jó szándékú, tiszteletre méltó, becsülni való, de mégis kevésnek tűnik, hiszen mindezek a törekvések arra irányulnak, hogy az egyházat, mint képződményt valamiképpen befolyásolják, jó útra tereljék, és arra törekszenek, hogy az egyházat, mint közösséget igyekezzenek rávezetni arra az útra, amely szerintük helyes, és amelyiket ajánlana aztán az egyházon kívül élőknek is az így megjobbított, megreformált egyház. Kedves testvéreim, mind a két ige szakasz, amit az előbb hallottunk, a hosszabb is és a rövidebb is, a mai ünnepre ajánlottak közül való. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos és nagy jelentőségű az, hogy nekünk van olyan bibliolvasó kalauzunk, amelyik egyházunk egész közösségének, minden egyház tagunknak ajánlja azt, hogy először is, hogy olvassa a Szentírást, hogy olvassa azt folyamatosan, hogy olvassa azt abban a tudatban, hogy ezt nem egyedül teszi, hanem a saját gyülekezetében is sokan, a saját egyházában is sokan, sőt a határainkon túl a magyar reformátusok közösségében is sokan ugyanazt az igét olvassák, olvassuk napról napra. Ez pedig hangsúlyozza azt, ami én úgy érzem, hogy több annál, azoknál, amiket az előbb elmondtunk, az ünnepre jó szándékkal készülők, világiak és egyházia megfogalmazásánál, több annál, mert arra helyezi a hangsúlyt, amit a reformátorok is tanítottak, hogy a Szentírás az, amelyik az embert meg tudja változtatni. Maga a reformáció is, akár a luteri, akár a kálvini, vagy a Zwingli által képviselt reformáció, abból eredt, hogy a reformátorok a Szentírást olvasták, annak az üzenetét megértették, és ahogyan továbbadták ezt az üzenetet, az eljutott sok embernek a szívéhez, a lelkéhez is, megváltoztatta az életüket, és ez az, amit aztán a kívülálló a reformáció mozgalmának nevezhetett akkor is esetleg, és nevez ma is, mert valóban aztán az egyes ember életében munkált változások, azok a közösségek életét is megváltoztatták, mind a gyülekezetekét, mind a falvakét, városokét, sőt aztán, mert látjuk ezt is, országok életét is megváltoztatta az ige szava önmagában. És kedves testvéreim, nekünk azért fontos hangsúlyoznunk, de nem csak hangsúlyoznunk, hanem gyakorolnunk azt, hogy Isten ma is a Szentírás igéje és üzenete által szól hozzánk, és változtathatja meg az ember életét, mert mindaz a változás, amire ma vágyakozunk, és amit Istenben nem hívő emberek is jónak látnának, hogyha megtörténnének, hogyha újra becsület útjára térhetne a népünk, hogyha újra volna értéke a tisztességnek, hogyha újra volna értéke az egymás iránti szeretetnek, az összefogásnak, akkor akik ezt vágyják, erre vágynak, azoknak tudniuk kellene azt, hogy ez önmagától nem fog megtörténni. És jó szándékú emberek összefogásából sem történik meg, csak is akkor történhet meg, hogyha ma is minél többen kézbe veszik a Bibliát, olvassák azt, és elfogadják, elhiszik azt, hogy abból Isten ő hozzájuk szól, az ő életüket akarja megváltoztatni, és az így megváltozott életeknek az összessége viheti végbe az óhajtott, a várovárt, társadalmi, politikai és gazdasági változásokat is. Szeretett testvéreim, mindezek után pedig röviden arra, hogy mit is mond tehát a mai textusunk, mert hiszem azt, hogy ebben az egyetlen egy mondatban, amit most kiemeltem a mai napra jelölt újszövetségi igeszakaszból, benne van a legfontosabb, benne van a lényeg, benne van az, amit nekünk ma reformátusoknak, vagy reformációt ünneplőknek, arra emlékezőkre mond, üzen az Úristen. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ebben, kedves testvéreim, benne van az a szentírási tanítás, hogy Isten lehetőséget ad az embernek sok mindenre, ezt nagyon nehéz így röviden összefoglalva kifejteni, de lehetőséget ad arra, hogy jó életet éljen. Mind arra lehetőséget ad, ami ebben benne foglaltatik, ami az igazi, emberhez méltó, jó élethez szükséges, arra Isten minden embernek megadja a lehetőséget, hogy úgy éljen, hogy jó élete legyen. Ez a Szentírás tanításának nagyon fontos része, hiszen tudjuk azt, sőt talán mi magunk is, amikor ebbe a csapdába estünk, hogy vannak, akik tagadják ezt. Vannak, akik azt mondják, hogy ha egyáltalán van Isten, akkor az Úristen nem ad meg minden lehetőséget, mert az ember szembesül ezerniféle akadállyal, amelyek rajta kívülálló objektív akadályok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy az ember igazi, teljes, jó életet élhessen. És valóban nagyon sok minden lehet sorolni, ami akadályozza az embert abban, hogy jó életet éljen. De hát Jézus éppen erről is beszélt, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Erről van szó, igen. Gátolják a többi emberek, gátolják a magunk tulajdonságai, gátolják emberek felett álló tényezők is, úgy érezzük, nagyon sok minden gátolja azt, hogy az ember Jézust kövesse, hogy a keskeny úton járjon, hogy jó életet éljen, és hogy ez a jó élet az üdvösségre vezessen, de mégis a Szentírás azt hangsúlyozza és tanítja, hogy Isten erre, hogy ilyen életet éljen, mindenkinek lehetőséget ad. És benne van az is, ami a következő lépés, hogy nem mindenki él ezzel a lehetőséggel. Ez a bűn. Van, aki nem hajlandó megválni a bűntől. Nem akarja, hogy a bűnös életét megváltoztassa Isten. Azt mondja, hogy ő neki jó az, amit önmagának kitalál, megvalósít, és nincs szüksége Istenre. Erre mondja azt a Szentírás ebben az egy mondatban is, hogy az ember bűnt tud elkövetni. Mégpedig nem csak úgy tudja elkövetni, hogy kést ragad, hogy fegyvert fog, hogy valaki másnak árt, hanem azzal is bűnt tud elkövetni, hogyha nem válaszol Isten megszólító üzenetére, hogyha nem él azzal a lehetőséggel, amit Isten neki ad, hogy jó életet éljen, hogyha nem tesz semmit az ember, akkor ezzel már bűnt követ el. Benne van tehát ez a két lépés ebben a rövid mondatban. Isten igenis lehetőséget ad arra mindenkinek, hogy jó életet éljen, és legyőzze az akadályokat, és Jézus kövesse, és ott van az is, hogy az ember azonban bűnös ember lévén nem mindig él ezzel a lehetőséggel, nem jól él ezzel a lehetőséggel, vagy ki akarja magának sajátítani ezt, az is baj, vagy arra hivatkozik, hogy a többiek sem élnek az a lehetőséggel, az is baj, vagy azt mondja az ember, ez nagyon jellemző volt a középkori egyházra, hogy az egyház majd úgy is kijárja és megadja nekem az üdvösségemet, tehát én élhetek egy saját életet, és van egy egyházi életem, amelyik elég ahhoz, hogy Isten majd üdvösséget adjon nekem, és ez is nagyon nagy baj volt, és az ma is, ha valaki így gondolja, mert nem úgy van az, hogy az egyház üdvözít, hanem Isten üdvözíthet egyedül, és azt pedig személyesen kell elfogadnunk őtőle. Isten testvéreim tehát lehetőséget ad a jóra, és az embernek, ez nagyon fontos, megvan az akarata, hogy ezt a jót elfogadja, ezt akarja tenni, vagy ezt elutasítsa. Ez nagyon fontos, ezt a mai ember már jobban érti, hogy az embernek Isten szabad akaratot adott arra, hogy elfogadja az ő kegyelmét, vagy elutasítsa azt. Csak az a baj, hogy az ember leginkább elutasítja. És minél modernebb, és minél szabadabb, és minél fejlettebb az emberiség, annál többen vannak, akik azt gondolják, hogy a szabadságukat akkor élik meg, és azzal mutathatják meg, hogyha elutasítják Isten kegyelmét, szembeszállnak az ő jóságával, hogy így lesznek igazán modern és ilyen szabad emberek, azt gondolják, és nem értik meg, hogy az igazi szabadság az, hogyha az ember elfogadja azt, amit Isten az ő életéről, az ő haláláról, az ő örökkévaló üdvösségéről gondol. Szeretett testvéreim, aki tehát nem él azzal a lehetőséggel, amit Isten neki ad, az vétkezik Isten ellen, önmaga ellen, és a társadalom ellen is, mert természetesen, amit a bevezetőben elmondtunk, abban nagyon sok igazság van, hogy a reformációnak, mert magának a Szentírásnak is, nagyon sok társadalmi hatása van, amely gyógyítana, amely előre vezetne, amely valódi fejlődést jelentene, az ember ahhoz tartaná magát. Tehát aki vétkezik azzal, hogy nem engedelmesedik Istennek a Szentírás üzenetének, az valóban nem csak önmagának árt, hanem a társadalom ellen is vétkezik. És éppen ezért, akik a reformációt tartalmában is ünnepelni szeretnénk, mi azt érthetjük meg tehát, hogy a legfontosabb az, hogy mi, akik halljuk a Szentírás üzenetét, értsük meg azt, hogy Isten hozzánk szól és elénk tárja azokat a lehetőségeket, amelyeket megragadva, megvalósítva jó életet élhetünk, és ennek hatása lesz a közvetlenül mellettünk ülőnek, állónak, mellettünk élőnek, és hatása lesz először kisebb közösségekre, és azután pedig egyre nagyobb közösségekre is. Meg szabad értenünk, akik a reformációt tartalmában is ünnepelni akarjuk, hogy nekünk össze kell szednünk magunkat, a saját akaratunkat, a saját erőfeszítésünket megtenni annak érdekében, hogy tényleg jó életet élhessünk, és hogy ez másokra is hatással legyen. És legutolsó sorban, és ezzel szeretném befejezni a mai bizonyságtételt, legutolsó sorban pedig el kell azt hinnünk és fogadnunk, hogy nem az egyháznak, a mainak, a mai gyülekezeteknek, a mai egyházatnak van szükségük arra, hogy az emberek megmondják nekik, különböző tanácsokat adjanak arra, hogy mit tegyen az egyház, mert látjuk, az utóbbi időkben nagyon sok ilyen tanács érkezik, hogy az egyház tiltakozzon ez ellen, meg az ellen, hogy ítélje el ezt vagy azt, politikai pártot, vagy társadalmi mozgalmat, vagy különböző társadalmi jelenségeket, hogy bírálja azt, ami körülötte a világban történik, hogy határolódjon az egyház ettől meg attól. Nagyon sok ilyen tanács érkezik manapság, általában jó szándékok, de van, amikor hátsó gondolatokkal. Nem arra van szükség, hogy a gyülekezeteknek, hogy az egyháznak ilyen tanácsokat adjanak, hogy mit tegyen, hanem fordítva arra van szükség, hogy ők meghallják azt, amit az egyház ma is tanácsolhat, mint régen is, hogy olvasd az igét, Te, aki felháborodsz sok mindenen, ami körülötted történik. Te, aki méltatlankodsz azon, ami veled történik, nem körülötted, hanem veled történik. Te, aki szenvedsz attól, ami benned történik, és arról már ritkán tehetnek mások, leginkább te önmagad tehetsz arról, olvasd az igét, és engedd, hogy téged változtasson meg. És engedd, hogy megtörténjen veled is az, ami Kálvin Jánossal megtörtént, hogy mégiscsak így fejezzük be, aki azt mondta, hogy szívemet égő áldozatul az Úrnak ajánlom. Aki áldozatot akart adni az Úristennek, nem másokat, önmagát akarta feláldozni, és így élt, hogy az a szívét átjárta, mint tűz, lángra lobbant és égett az ő szíve, azért, hogy Isten igéjét továbbadhassa minél többeknek, nem csak a genfieknek, hanem rajtuk kívül, akiket csak elért az akkori Európában, továbbadja Isten üzenetét. Lehet, hogy társadalmi változásokra szükség volna, politikaiakra, gazdaságiakra, tudományra, művészetre, de mindezek előtt arra van szükség, hogy Isten téged találjon meg, a te életedet változtassa meg, téged mentsen meg, és te fogadd el azt a kegyelmet, jóságot, áldást, üdvösséget, amit neked akar adni. Ha ezt meghallanák azok, akik tanácsot adnak az egyházok, hogy mi mindent tegyen, akkor megtapasztalnák a saját szívük, lelkük változását, saját életük változását, és akkor aztán másként látnák ők is a világot körülöttük, de legfőképpen másként cselekednének. Mert mindaz a rossz, ami körülvesz bennünket, az emberi cselekedetekből, tervekből származik. Ezért értjük úgy, ha az Isten az ember szívét megváltoztatja, a cselekedetei megváltoznak, az élete megváltozik, akkor változik a társadalom, a kisebb és nagyobb közösségek. Mi is testvéreim tehát halljuk az ige üzenetét, aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Isten adjon nekünk segítséget, áldást ahhoz, hogy jót tehessünk. Amen.